A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Február 11-e a betegek világnapja. 1992 óta a megemlékezéssel az egyház kívánja háláját és elismerését kifejezni mindazok irányába, akik életüket szentelték annak, hogy a betegekkel, szenvedőkkel foglalkozzanak. A napnak tehát egyházi gyökerei vannak, mára azonban a világ szinte minden pontján ismerik és felismerik a nap jelentőségét. És fél évszázada, 1972 óta létezik Marosvásárhelyen megelőzés és rekuperációs tevékenység a szív- és érrendszeri betegségekkel küszködők számára. Mai meghívottam dr. Kikeli Pál, marosvásárhelyi belgyógyász, kardiológus főorvos, a Prokardi Alapítvány elnöke. Tiszteltel köszöntöm, jó napot kívánok, tanár úr!
Jó napot kívánok, és természetesen a kedves hallgatókat üzenjük, életüdvözöljük és számukra üzenünk ezzel a nappal.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Szóljunk néhány szót, tanár úr, a nap eredetéről, miért lett február 11-e a betegek világnapja?
Tehát akkor kezdeném azzal, hogy manapság 21. században minden nap valamilyen formában világnap, értem azt, és az ezek a döntő többsége több mint 100 különböző betegségeknek van szentelve, kezdve néhány nappal ezelőtt volt az epilepsziások világnapja, azelőtt múlt hónap végén a méhnyakrák világnapja, illetve ez elleni küzdelem hete, tehát több mint 100 nap van szentelve, hogy felhívjuk a figyelmet különböző betegségekre, de ezen belül a mai, a betegek világnapja, és ez egy valami, egy kicsit másabb, hogy úgymond az egészet valahol összefogja, és ezt szeretném kihangsúlyozni, hát ennek a kezdeményezője II. János Pál pápa, 1993-ban, azt követően, hogy felépült a súlyos merénylet következményeiből, és egy hatalmas szenvedéseken ment keresztül, illetve nagyon megtapasztalta mindazt, ami egy beteg megtapasztalhat, és egyáltalán a hála az, hogy életben maradt, és akkor ennek függvényében javasolta ezt a február 11-i napot, ami megint nem véletlen, hiszen ez volt az a nap, amikor Lourdesban megtörtént az első csoda gyógyítás, vagy gyógyulás pontosabban, és akkor ez a nap megmaradt. Ami ennek a lényege, és ezt szeretném kihangsúlyozni, tehát nem egy betegségről szól, hanem két rendkívül lényeges dologról, ami azt mondom, hogy nagyon oda kell figyeljünk. Az egyik az, hogy minden úgymond Isten népe, tehát mindazok, akik vagyunk, mert mind Isten népe vagyunk, figyelmet ezen a napon, vagy általában az év minden napján figyeljünk kellő, illetve szenteljünk kellő figyelmet a betegeknek. Most itt a betegekről van szó. Kérdés az, hogy figyelünk a betegeinkre, hiszen évszázadokon keresztül és most is a betegek társadalmi kirekesztettek. Persze 21. század rengeteget tehet, és tesz is érve. Ez az első rész. Tehát kellő figyelmet szenteljünk a betegeinkre, aki környezetünkben van. A család, én, a közvetlen közösség, az orvos társadalom, az egészségügyi társadalom, a társadalom, az egyházak, illetve mindazok a szervezetek, akik segítéssel foglalkoznak. Tehát ez az egyik rész. A másik, ami nagyon lényeges dolog, az, hogy segítse elő a szenvedés megértését. A kérdés az, megértjük a szenvedést? Képesek vagyunk megérteni a szenvedést különböző betegségekben. És akkor itt rátennék nagyon röviden, hogy mikor ezzel a kérdésről tárgyaljunk, akkor úgymond az átfogó szemlélet az, ami kell ismernünk, az úgynevezett holisztikus szemlélet. Gyakran mi a betegséget leegyszerűsítjük csak a testnek a betegségére, igen, a 10 szervrendszernek a károsodására, érintettségére, vagy a nagyon súlyos rokkantságra. De ugyanakkor ugye nagyon lényeges, hogy ennek a lelki vonatkozására is odafigyeljünk, értem alatta akár a lelki betegségekre, vagy egy betegségnek a lelki következményeire, ennek a társadalmi következményeire és a társadalmi betegségekre, mert igenis vannak társadalmi betegségek. A társadalmi kirekesztettség, a munkanélküliség vagy a függőség az egy társadalmi betegség. A társadalom szenved, ott vérzik valahonnan, és nem az utolsó, a spirituális. Akkor, amikor az elmúlt napokban hallottam itt egy beszélgetést a rádióban, hogy mennyire fontos az életbe vetett hitnek a működése, mikor arról beszélünk, hogy fiatalok öngyilkosak tömegesen. És itt tehát feláldozzák a saját életüket, anélkül, hogy tudnák, hogy mi vár rájuk, egy hitbéli kérdés. Most itt ez nem a vallásosságról van szó, hanem azt tudom értékelni az életnek a szépségét egy adott pillanatban, semmi. Igenlem, vagy elutasítom az életet. És a megértés viszont ugye itt egy másik nagyon bonyolult folyamatot jelent. Az, ami a társadalmunkkal jellemző manapság, a közömbösség. A kérdés nem az én feladatom, a másiknak a feladata. Egy sérültet, egy rokkanta foglalkozon az, akinek ez a hivatása, ahol, amit említettem, itt mindenkiről szó van, és ez, mondom, ennek a napnak a különlegessége. Na most ebben a kérdésben ugye egyrészt ott van, és egyre inkább uralkodik a közömbösség, holott a megoldás az empátia, tehát az együttérzés, az érzékenyítés. Na most ebben is azt kell mondjam, a Marosvásárhelyi Rádiónak van egy nagyon lényeges szerepe, elnézést, hogyha dicsérem a rádiót, de az Ila Ildikó műsorában, amikor minden vasárnap vagy szombat reggel van egy érzékenyítő műsor, amit egy fogyatékos, de szellemileg sziporkázó fiatallal vezet, hát azt mondanak, annak hatalmas a kisugárzása. Egyre több az, hogy visszahallom, mert első kézből értesülünk mindazokról a nehézségekről, illetve azok a kapaszkodókról, optimizmus, ami ezekből a zenyedekből sugárzik. Tehát ez az érzékenyítés nagyon szükséges, hogy megértsük egyáltalán tehát egy károsodásnak a következmény, az akadálymentesítésnek a lényegét, csak mondjam egyet, ha társadalmi szinten gondolkozunk, illetve azt, hogy megértjük, hogy mi a szorongás, mi a depresszió egy adott pillanatban. Mert mondjuk, hogy hát rossz hangulatunk volt, hát nekem is rossz hangulatom van. Hogy miért a szorongást és a depressziót tanuljuk. Viszont ott van az ellenséges magatartás, az úgynevezett hostilitás, ami egyre inkább, ugye beszélünk az iskolában történő agressziókról. Már külön telefonszáma van, és akkor a kérdés, hogy megértjük, hogy mi van e mögött? Nem elég a telefonszám, meg kell értsük, hogy mi van mögötte, hogy mi van az öngyilkosságok mögött. És ezt át kell érezzük, és a másik nagyon nagy probléma a társadalmunkban az előregedés jellemző, a kognitív hanyatlás, úgymond az Alzheimer, vagy annak a korai változatai, ahol a család, vagy a közösség egyszerre azt mondja, hát nem ilyen volt a tegnap. És jönnek, jó, de nem ilyen volt. Hát nem tudok vele kommunikálni. Egészen biztos, itt valami rossz indulat van, egy ellenséges szándék abban, aki csak ugyan kognitíve hanyalik. Tehát hihetetlen nehéz ezeket átérezni. És ugye ott van, akár a Covid-járvány kapcsán, szociálisan egyébként hátrányos helyzetűeknek a megértése, nagyon sokat beszélünk. Egyre nagyobb ez a kategória. Egyre nagyobb a társadalmi szakadás, a hátrányos, és egyre több a hátrányos helyzetű, munkanélküliség, vagy egyéb kérdések, és amit említettem, spirituálisan igenis megérteni akár a pubertásnak ezek a fejét ebben az online világban, ahol végül is elszakadva és egy telefonra utalva közösségi hálón szerzik az információt, a családnak sincs ideje, igaz, mindenki online-ban van, de senkinek sincs ideje a másikra, és akkor olyan zavarok lépnek fel a fiataloknál, nem csak, amit ugye meg kell értenünk. Tehát ezek a nagy kihívásai ennek a századnak. Tehát hogyan? És ezzel befejezném. Hát először is, igen, egy kérdést azonosítani kell. Azonosítani kell, tehát én, és mindazok, akiről beszéltem, észre kell vegyük, hogy itt valami van. Természetesen az orvos társadalom az, ami az azonosításban úgymond a diagnosztikán keresztül ki kell mondja, hogy erről van szó. A másik kérdés a tudatosítás. Tehát annak a tudatosítása a környezettel, az egyénnel, amennyiben olyan a helyzet, hogy igenis mi vár rá, hogyan tud esetleg egy betegséggel együtt élni, mik a lehetőségek a javulásra, igenis rengeteg lehetőség van. És hogyha visszatérek a COVID-járvány kapcsán, a tudatosítás egy hatalmas szerepet játszott, és jelen pillanatban a tudatosítás jelen pillanatban csak annyit jelent, hogy elég mereven félelem, szorongás, depresszió lép fel az emberekbe, és egyesek pedig ellenségesen visszautasítják az egészet, mert nem megfelelőképpen tudatosítjuk. És akkor jön a beavatkozás, hát itt a gyógyító és a családi közösség meg egyebeknek, mindazoknak, akik ilyen értelemben szerepet tudnak játszani, azoknak, tehát az össz részvevőknek a szerepe, tehát ez egy nagy csapatjáték, úgymond. Az egész társadalom figyeljen oda, és próbáljuk megérteni ezeket a kérdéseket. És akkor itt az utolsó gondolat az, hogy ennek megvan egy ősidők óta spirituális üzenete, hogy ez hogy hatékony. És ennek az első kérdése a hit. Most én nem vallásokról beszélek. De említettem az öngyilkosság és egyéb kérdés, hogy nem hiszek az életben, elutasítom az életet. De a másik rész az, hogy hiszek a gyógyulásomba. Hiszem azt, hogy lehet. Ez hihetetlen, nem is hisszük. Olyan mechanizmus mozgósít a szervezetben, ami igen, akár csodás gyógyulásokhoz vezethet, amit még nem tudunk még magyarázni. A másik a remény, tehát nem szabad soha senkitől a reményt elvenni. Nagyon gyakran leírunk embereket. Nagyon gyakran, akár egy tekintettel ezt elvégezzük. És a harmadik pedig a szeretet. Hogyha a jó szó gyakran többet ér, mint egy marék gyógyszer. Az, hogy ahogy akár az orvos, akár az egészségügyi személyzet, most már valószínűleg sokszor ki vannak fáradva, de akkor sem engedhetik meg maguknak az, hogy a páciensen ne kommunikáljanak, és ne érezz át azt a helyzetet. Persze ez vonatkozik, mondom, mindenkire. Tehát a jó szó és az a szeretet az rengeteget segíthet. Tehát mondom, végezetül mindazokat, amit megtehetünk jelen pillanatban, azt kell szolgálják, hogy erősítsék a hitünket minden ki, hogy adják meg a reményt. Agyagás úr említette, hogy remélni most már azért csak lecseng ez a járványhelyzet, és valamelyest visszatérhetünk a normál élethez. Igen, de itt az egészben a szeretet. És most ebben a szétszincált, szétzilált társadalomban igaz, nagyon gyakran nem érezzük a szeretetet. Nem is igen találkozhatunk, említette, hogy a rádióban is az elszigetés kapcsán a kollégákkal való kommunikáció megszenvedi. Mi, aki halljuk, hallgatjuk a másik részen, ezt nem érezzük. De én is a saját területemen nagyon érzem, hogy az orvosi vonatkozásban az elszigeteltség, ami annak idején konzilium volt, nem volt ennyi eszközünk, diagnosztika és beavatkozás, de összeültünk tizen, és nagyon bonyolultak dolgokat oldottunk meg. Ma mindenki el van szigetelve, csúcs technológiával kicsi szeletet tisztázunk, de kérdés ki az integrátor az egészet összerakja.
Igen, és mekkora hatékonyság. Ugye dr. Kikeli Pál, marosvásárhelyi belgyógyász, kardiológus főorvossal, a Prokardi Alapítvány elnökével beszélgetünk mai műsorunkban. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. A Betegek Világnapján beszélgetünk, tehát amennyiben szeretnének hozzászólni a műsorunkhoz ezeken az elérhetőségeken, megtehetik. István írja SMS-ben, vajon a vírus mennyit rontott az emberek együttérzésén? Ugye vannak komoly megpróbáltatások az emberiség életében, és ez most éppen az a helyzet, amiben vagyunk. Tudnak másképp tekinteni orvosként a páciensre, főorvos úr, ebben a nehéz járványidőben?
Hát akkor itt egy kicsit, igen, nagyon-nagyon lényeges és nagyon érdekes kérdés. Tehát sajnos az a megosztottság, a vírus melletti, a vírus ellenesség, sajnos az egész az orvos társadalomban is megnyilvánul. Látjuk itt környező megyék, aminek az átosztottsága nagyon alacsony, holott, ha van hitünk és hiszünk a tudományba, akkor tudjuk, vannak a bizonyítékaink, hogy ebből az oltás az, ami segíthet.
Igen, csak az a kérdés, hogy a tudományos szakemberek vannak-e előtérben, vagy a politikusok? Szerintem
tehát a politikusok vannak előtérben, és ezért mondtam, hogy hiányzik a hitnek, a szeretetnek, és a reménynek az átadása az üzenetekbe, a kommunikációba. De és az egészségügyi társadalom is megosztott, sajnos, ezt sikerült megosztani. Ez az egyik része a dolognak. A másik pedig utalnák arra, hogy közelebbről a Spektrum Színházba játsszák Kincses Ellemérnek a COVID-19, hát mondja, egy tragikomédia, de hát ez inkább egy tragédia, amelynek a fő üzenete az, tehát összehasonlítja a középkori pestis járványt a koronavírussal. Tehát a művészek nagyon érzékenyen lereagálják ezeket a helyzeteket, és az az üzenete, hogy ameddig a középkorban a hit, ha bár a lakosság körülbelül 5%-a elpusztult Európában, de ott volt a hit, a remény, és ez talpra állította őket. Jelen pillanatban a koronavírus ebbe a túl informatizált társadalomban olyan megosztottság, és a hitnek tehát azáltal, hogy nincs hitünk, ezáltal a megosztottság ura az álhírek, az egyebek, és igenis családokon belül is szakadások, hatalmas feszültségek teremtődnek, de azt kell mondjam, a társadalom minden szintjén. Sajnos ez a nagy differencia, és ezt nagyon figyelembe kell vegyük az elkövetkezőkben.
Igen, még egy fontos kérdés, hogy helyes döntése az, ha a közegészségügy potenciáját, lehetőségeinek túl nagy hányadát, lehet 80-90%-át csupán a járvány megfékezésére használják, hiszen ott vannak a krónikus betegek, a műtétre várók, és még sorolhatnánk sok olyan kategóriát, akitől elvonnak lehetőséget a gyógyulásra. Tehát helyes ez a döntés?
Hát, ha úgy veszem, egyáltalán nem helyes, és ez nem csak itt, hanem Európa szinten, azt jelenti, akár a tehát ez már a 2021-es évben az Európai Kardiológiai Kongresszus nyilvánosan jelezte, hogy 50%-kal csökkent az elérhetősége a különböző beavatkozásoknak, ami azt jelenti, hogy 50%-a akár az elhalálozások száma is növekedett szívérendszeri betegségekben, daganatos betegségekben, különböző krónikus betegségekben. Egyrészt azért, mert a rendszer le volt zárva, és itt beszélek elsősorban a kórházi rendszerről, mert amire egyáltalán nem figyelünk oda, hogy ott van 80% a járóbetegrendszer, amire megint nem figyeltek oda, tehát semmilyen támogatást nem kapott, holott ez nem olánba működött a járóbetegrendszer. És egyáltalán nem figyelünk oda, És igen, ennek hatalmas áldozatai voltak Európa szinten és Románia szinten. Visszatérve az elhalálozásokat, az Egyesült Államok beismeri, hogy a koronavírus elhalálozási száma felül az első, második világháborús az össz Vietnám meg afganisztáni háborúnak a halottai áldozataival. Tehát nem játékról van szó. Ugyanakkor, amit látjuk, az elhalálozások, a pátriárseknek a félelme, hogy súlyos állapotba elmenjenek egy vizsgálatra, tehát akkor ezt biztosítanunk kell. Tehát a rendszer egyáltalán nem volt erre rákészülve, és amit említettem ön is, gyakran politikai döntések határozták meg, és a szakemberek közötti megosztottság, meg az a pánikhelyzet nagyon rossz döntésekhez vezetett.
Igen, mindig ez van, ugye, hogy a rendszer nincs rákészülve. Én megértem, hogy 2 évvel ezelőtt, 2020 elején nem volt rákészülve, de 2022 elején miért nincs rákészülve a rendszer? 2 év eltelt, volt idő készülni. Igaz, hogy tűzoltás zajlott ez a 2 év alatt?
Tehát az az igazság, hogy Romániában az elmúlt 30 évben nem volt egy koherens egészségügyi stratégia. Nincs. Amennyiben egy minisztérium élén egy ciklusban akár 3-4 miniszter vált, és nem a miniszter dönti, nem a miniszter dönti el, hanem ezek a váltott cserék akkor kell létrejönnek, hogyha van egy stratégia, és azt valaki jobban véghez tudja vinni. Tehát itt a stratégia hiány az, ami adott pillanatban kapkodáshoz vezet, mind olyan, és tehát látjuk kisebb országok, milyen határozott döntéseket hoznak. Igen, megvan egy döntésnek a kockázat, ez tény, azt valaki kell vállalja, de ott mindig a szakember, illetve mindaz, ami tudományosan bizonyított, és mondom, egy stratégiába beütemezve, akkor az működik. Nyugat-Európának országai, ahol a kommunikáció kapcsán az átoltottság magas, ugye, annak ellenére, hogy az újabb variánsok nem annyira fertőzőek, ha bár rengeteg a fertőzöttség most is, de az elhalálozások száma, vagy a kórházok terheltsége nem olyan nagy, akkor bizonyos dolgokat felszabadítanak, hogy társadalmilag egy kicsit engedjék ki a szelepet. Hát ezt a mi esetünkben igenis nagyon ellentmondások a döntések, és ez kihat, igen.
Más téma, a napokban múlt 50 éve annak, hogy elkezdte ön Marosvásárhelyen az úgynevezett, hát akkorjában úgy ismerték a városban, lehet most is a szívesek tornáját kimondani is sok, hát még végigcsinálni ezt a fél évszázadot, ezért azt hiszem, hogy köszönettel és hálával tartozunk önnek, tanár úr. Meséljen nekünk egy kicsit a kezdetekről, hogy megértsük ennek a fontosságát. Akkor jó szemmel nézték 1972-ben azt, amit elkezdett?
Akkor még 10 évet visszapörgetek.
Jó, akkor
10 évet visszapörgetek. Tehát hogy is működik az orvos társadalom, meg az egészségügy. 1962-ben a különböző gazdasági, európai vagy világ gazdasági fórumok az Egészségügyi Világszervezethez fordultak, mert hirtelen a második világháború után olyan mértékben nőtt a szívérendszeri előhalálozás, vagy az infarktusok, vagy különböző zavaroknak a megjelenése. Ugye elég volt 10 év, vagy 20 év egy radikális életmódváltatáshoz, ahhoz, hogy ennek a következményei megjelenjenek Európában. És az Egészségügyi Világszervezethez fordultak, hogy a legértékesebb, legnagyobb tapasztalattal rendelkező munkaerőt elveszítik. Kulcsfontosságú, a 40 és 60 év között a legnagyobb társadalmi és szakmai tapasztalattal. És hogy itt kérnek valami, mert mindenki le lett 100 évkorban. Tehát azonnal, és 1962-ben történik meg a döntés az Egészségügyi Világszervezet, hogy igenis a rehabilitáció kérdése nagyon lényeges, és ekkor kezdődik el a rehabilitáció, és ennek a különböző a változatainak a kidolgozása. Kiderül, hogy infarktus után, mert mindig attól féltünk, hogy kiszakad a szív. Kevés tudásunk volt. És ezért azonnal mindenkit százalékoltunk, akármi történt. És kiderült, hogy ez nem így zajlik, hogyha ott ez egy hegesedési folyamat, illetve a vizsgálati módszereknek az árnyaltsága, meg a terheléses rendszerek bebizonyították, hogy ez nem éppen így van, hanem különböző mértékben maradnak meg a tartalékok, és így, tehát egy szervi károsodás vagy komoly érintettség nem vezet feltétlenül rokkantsághoz. És társadalmilag teljes értékű, tehát a családban társadalom teljes értékű életet végezhetsz. Azóta megjelentek a szív-érrendszeri műtétek, a stentelések, stb., ami még nagyobb lehetőséget biztosítanak. És igen, itt körülményeink között is, akár saját tapasztalatból, hiszen sürgősségi osztályon dolgoztam, és rájöttem, hogy igen, egy kritikus helyzet után kiengedjük a pácienst, és a kérdés az, hogy de hát mit tegyek tovább? Hát boldogulj. Volt olyan páciensünk, aki 6 hónap után egy ellenőrzésre úgy jött vissza, hogy végig az ágyban feküdt. Tehát ilyen helyzet. Manapság, ugye a döntő többsége visszahelyezhető. De ennek az egyik lényeges része az egészséges életmód, amire meg kell tanítani, és ennek egy alapvető része a mozgás, és a mozgással kapcsolat életmód változtatásoknak a... Tehát ezek a csoportos terápiák, aminek az egyik eleme a mozgás, megvannak a lélektani, a társadalmi, tehát pontosan a beteg elszigetelődik a közösségek együtt, egyik a másikának adta, hogy a tapasztalatát, és akkor egyből tudom, mi következik be 10 év után. Tehát nincs olyan orvosi konzultáció, ami hitelesebb lenne, mint 1 vagy 2 óra, amit egy páciens eltört egy ilyen csoportban. Olyan válaszokat ad meg, és olyan lehetőségeket, amit egy konzultáció nem biztosíthat. Hogy hogyan fogadták? Hát sajnos azt kell mondjam, persze megfelelő szelektálással dolgoztunk mind olyan, követve mindaz, ami ilyen értelemben, hogy úgy tudományosan is helytállt, de az átlag viszonyulás, akár a szakma részéről azt figyelték, hogy ki fog meghalni egy ilyen terápián. Most ezt őszintén mondom. Hát a Jóisten megadta azt, hogy az elmúlt 50 év során programon senki sem halt meg. Máshol gondozatlan körülmények között igen. A másik nagyon lényeges része ezeknek a csoportterápiás programnak az, hogy minden héten 1 vagy 2 alkalommal azon kívül, hogy sok mindent megtanulnak, megvan a lehetősége, hogy egy standard megterheléshez, vagy viszonyítsa az állapotát, hogy érzi magát. A másik, hogy van lehetősége, hogy 2-3 nap differenciál jelzi, hogyha valami változott, és akkor azonnal ott van, hogy az orvosi felügyelet, illetve egy akár szövődménynek, vagy valaminek, hiszen a betegség az éli a maga életét valahogy. Tehát az elérhetőség a rendszernek hihetetlenül lerövidül. És utána pedig nagyon könnyen, akár egy komolyabb beavatkozás után is a csoport visszavárja. Egyik a másik iránt érdeklődik, tehát mondom, itt van, innen kapja meg a hitet, a reményt, és azt a szeretet, tehát ezek a közösségek olyanok, hogy teljesen kiszakadnak a megszokott gyűrődéséből a mindennapoknak, és igenis itt megtapasztalják azt, hogy egymás jelenti figyelmet. És a lényeg az, hogy ezek nem korlátozódnak 1 vagy 2 hétre. Ezek az életmód csoportok, illetve ezek a megelőző, neki már betegségben is mindig megelőzésről beszélünk, megelőző egy szövődményt, vagy egy hirtelen halált. Tehát ilyen értelemben ezek hosszú távon biztosítják, és itt nincs olyan, akkor kialakultak azok a csoportok, ahol a 70-80 évesek is vigan járhatnak. Persze nem azt végzi, amit a 20 éves. A másik dolog, akár Isten nyugodtan visszaemlékszel, Kovács Pista bácsira, aki a rádiónak egyik komoly szerkesztője volt, aki bekerült szintén egy ilyen csoportba, életében nem mozgott, nem sportolt, és akkor voltak már olyan lehetőségeink voltak, hogy ugye a labda az egy bűvös dolog. És a labdajátékokat bevezettük, ezen belül a szívbetegek számára a röplabdát. Hát mindenki alig várta, hogy a játék, ugye idős emberek, és akár Kovács Pista bácsi is, tehát a szívbeteg, akár nemzetközi tornákat rendeztünk, szívbeteg csapatok a magyarországiakkal, debreceni, budapesti, és megélte azt az élményt, hogy életében nem sportolt, és ő ilyen bajnokságokon részt vett. Szóval Ez egy nagy élmény volt.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánunk.
Halló, jó napot kívánok, üdvözlöm a professzor urat. Nekem volna egy meglátásom. A család, azt mondják a családorvos. Mikor elmenjen az ember a családorvosot, akkor a családorvosből kellene világosítsa az embereket, a betegeket, hogy vigyázz, mert ez a vírus, ez nem játék. Ott van nekünk ugye egy nagy híres professzorunk, Karingó Katalin, aki a Pfizer Amerikában ugye dolgozik a Pfizerre. A másik, mikor bemenjen az ember a családorvoshoz, én voltam most Ausztriába, és ottan az a legelső, mikor bemenjen, megmérik a cukrát a betegnek, ha kéri, ha nem kéri, vagy megmérik a vérnyomását is, és akkor a beteg tudja, hogy ő cukorbeteg, vagy vérnyomásos, ugye?
Meg itt egyáltalán abszolút, érzi, hogy odafigyelnek rá.
Igen,
ez talán még fontosabb.
Abszolút itt a családorvosok nem mérik meg a cukrot, se a vérnyomásmérőt. Fel kellene szerelni a családorvosokat ilyennek. Én most van egy kérdésem. Én most voltam egy vizsgálaton, és 5,95 a cukrom. Igen, de én nem tudom azt, hogy az mennyi, mert egyik azt mondja, hogy 130, vagy 150, vagy 200, a másik azt mondja 5,95. Na most el kellene magyarázza azt ott nekünk, hogy hallám mi a, mert mi laikos vagyunk, nem vagyunk mi orvosok, ugye, vagy nem vagyunk asszisztensek. És nem tudjuk mi, hogy mi az a számok. Na, igen. Ennyi az egész.
Köszönöm, köszönjük szépen, megértettük. Éppen erről beszélgettünk műsor előtt a professzor úrral. Válaszoljon.
Igen. Tehát itt két dolog van. Az egyik, tehát tökéletesen igaza van, és akármit mondunk, az, amit a pácienseink visszajeleznek, az úgy van. Vagy úgy érzi, hogy nincs elég odafigyelés, vagy csak ugyan nincs elég odafigyelés, tehát ez így van. Na most, ami a családorvosi jeleztem, hogy pillanatnyilag a kórházakról beszélünk, amik le vannak zárva, vagy részlegesen működnek, de egyáltalán nem beszélünk a járóbeteg rendszerről, a családorvosi rendszerről és a szakorvosi ambuláns rendszerről. És azt kell mondjam, hogy ezek között a kommunikáció szintén rendkívül megromlott a járvány alatt. Ami a családorvosi részt jelenti, jelen pillanatban azért, hogy nincs kellőképpen motiválva, a lakosság országosan, de akár itt is, 40%-ának nincs egyáltalán családorvosa, nincs kihez forduljon. A másik rész az, hogy körülbelül 20% már olyan, hogy elérte a nyugdíjkorhatárt. Tehát rövid időn belül családorvosok nélkül maradunk. A maradékhoz fordul a nagy tömeg, és akár egyesek igen félnek a járványtól, betartják ezeket a szabályokat, de a kommunikáció nem megfelelő. Nem csak egyénileg kell egy családorvos időszakosan össze kell hívni a közösséget, persze járványügyi helyzetben ez nem működik. Amikor nyílt beszélgetések kapcsán sok mindent tisztáznak a megelőzés kérdésével, igenis ott a kabinet szintjén két dolog a lényeges, az egyik az, hogy mindenkinek legyen saját vérnyomás mérője, és már a vérnyomás értékekkel jelentkezik. Egy kabinetben lehet, hogy magasabb ott a stressz hatására az érték, tehát otthon mérje meg, és azzal a naplóval jelentkezze, hogy az én vérnyomásom így áll. A vércukort illetően igenis egy az, hogy megmérjük mind olyan, de meg kell magyarázni ezt az egészet, és nem elég a vércukor, hanem a többi kockázati tényezőt is a vércukor kapcsán meg kell nézni. Hát ez az 5,9, igen, ez egy. Most nem az a lényeg, hogy ez 120-130 jelen pillanatban ezek a mértékegységek, tehát ez is meghaladja a normál határt, tehát erre azt jelenti, hogy a családorvos még egyéb vizsgálatokat is el kell végezze, hogy tisztázza, hogy ennek mi a jelentősége, a másik pedig az, hogy akár a megfelelő étrendi, vagy amennyiben szükséges, akkor diabetológiai konzilumra elküldje. De kötelesek vagyunk mindenkinek mindent megmagyarázni.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, tanár úr, még hosszú perceken át tudtunk volna beszélgetni, de ma ennyi volt az adásidőnk. Meghívottam dr. Kikeli Pál, marosvásárhelyi belgyógyász, kardiológus, főorvos, a Prokardi Alapítvány elnöke volt. Én köszönöm szépen a tájékoztatást.
Én is köszönöm a meghívást.